Eredményes élettalálkozó 2014. július 18-a a Bokorban.
Akkor egy nagyon szép jó reggelt kívánok mindannyiunknak, nekünk, akik itt vagyunk a helyszínen, és természetesen nektek is, akik néztek és hallgattok bennünket határainkon innen és túl. Mit szólnátok, hogy imádkoznánk, és így kezdenénk? Az mindig szokott segíteni. Mennyei Atyánk, micsoda reggelünk van, veled kezdünk. Sokszor arra gondolok, hogy te vagy az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Jó lenne minden nap veled kezdeni a napot, aztán veled lenni egész nap. És veled zárni. És aztán valahol azt mondod a Bibliában, hogy még álmunkban is tanácsolsz minket. És hogy álmunkban is adsz eleget. Hogy akkor sem szűnik meg a te gondoskodásod. Jó lenne mindig a színed előtt lenni. De aztán a világ nagyon zajos. Csak nagyon pesgő, és csak kiszakít a te jelenlétedből, és újra vissza kell oda térnünk. Sok minden követeli a figyelmünket. Uram, add, hogy tudjunk rád figyelni ebben a zajban. Adj nekünk, áld meg a napunkat, és aztán a hétvégénket. Áld meg minden drága embert, aki itt van, aki nézi és hallgatja. Te drága nevedben, Jézus. Amen. Nehéz elcsöndesíteni a szívünket. Hello, jó reggelt. Túl nagy a zaj. Minden be akarja tölteni a szívünket, minden próbál befurakodni. Annyi minden jó dolog, ugye? Hát nem kifejezetten rossz dolgokról beszélünk. Van egy csomó jónak látszó dolog. És aztán szeretne egy ajtót nyitni, és aztán bejönni a szívembe, és elfoglalni azt a helyet, ami valójában Istené. Oké, de olvassunk az írásból. Azt hiszem, az mindig jót tesz. Habár, ahogy Sanyi mondja, néhány lapot ki kellene ollózni a Bibliából, néhány verset ki kéne húzni ezzel a sorkihúzóval, vagy javítóval. És most egy ilyen verset fogok felolvasni. Egy olyan dologról szeretnék beszélni nagyon röviden, ami felháborító, ami lehetetlennek tűnik, amihez olyan nagy hatalom kell, ami szinte elképzelhetetlen a számunkra, ami nem emberi. Viszont hogyha megvan nekünk, ami meg lenne nekünk, akkor gyökeresen változtatná meg az életünket, a gondolkodásunkat önmagunkról, vagy akár a kapcsolatainkat. Egy teljesen, ahogy Sanyi mondaná, forradalmi gondolat, és valami nagyon hatalmas, de csak olyan kevésszer vagyunk képesek megérinteni. Mit gondoltok, miről beszélek? Megbocsájtásról. Ez valami hatalmas, ez valami olyan fogalom, amit messze túlnyúlik rajtunk, túlmutat, aminek semmi értelme nincsen, hogyha nem létezik Isten. Ha mindössze az evolúciónak vagyunk a termékei, akkor egy szükségtelen dolog, és teljesen értelmezhetetlen. És ha bár sokan nem hisznek Istenben, de mégis a megbocsájtást nem csak hogy óhajtják, hanem szeretnék a magukénak érezni. És aztán, amikor oké, előbb-utóbb rájövünk, hogy nem megy, és aztán néhányan úgy döntenek, hogy már nem akarnak megbocsájtani, és aztán megkeményítik a szívüket. De csak kérdezem én, hogy meddig lehet így élni? Érdemes-e így élni, hogyha nincsen megbocsájtás az életemben? És aztán bárcsak Jézus más mondott volna itt az imájában, de itt valami egészen különleges dolgot olvasunk. Ugye a mi atyánkban, ami egy ámulatos ima, nem becsüljük le, Tudod, mi másképpen szoktunk imádkozni, de néha én elmondom ezt az imát. Ez egy forma. Jézus adta ezt a formát az imádkozás kereteinek. Máté 6.12. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. Hű, ez valami hatalmas. Olvastam egy történetet. Simon Wiesenthalról szól. Ismertek a nevét? Ő hozta létre a Wiesenthal központot Izraelben, ő egy holokauszt túlélő, és szenvedélyesen üldözte a nácikat. És a mai napig még talán egy-két aggasztján élhet, aki így vagy úgy részt vett a második világháborúban német oldalon, és még mindig nem adták fel ezeknek az embereknek a kézrekerítését. És amiről beszélni szeretnénk, 1944-ben még a világégés vége előtt Wiesenthal fogságban volt a Németország területén, és éppen takarítási munkákat végeztek. És egy ápolónő oda ment hozzá, és azt mondta, hogy ebben a nagy házban ez tele van német haldoklókkal és sebesültekkel, és az egyikük mindenképpen szeretne beszélni egy zsidó emberrel. Úgyhogy menjen fel. És elég izgatott lett, és fölment legfőső emeletre, és bevezették egy szobába, legyek döngtek, tudod, a halálszaga ott volt, és ott, és egy múmiaként gézzel betekert német katona ott feküdt, és látszott, hogy át van ázva a kötése, és haldoklik. És ma leült mellé a Wiesenthal, és mondta a német, hogy Kárla nevem, SS-tiszt vagyok. És mondta, hogy szerettem, mielőtt meghalok, szerettem volna könnyíteni a lelkemen. Szerettem volna egy zsidó emberrel beszélni. És elkezdett mesélni, hogy mit művelt a második világháború alatt. És tudod, nem mesélem el, de csak ahogy végigolvastam, hogy az ő vallomását, tudod, csak felfordult a gyomrom, úgy értem, hogy borzalmas dolgokat írt le. És aztán a Wiesenthal ott ült, és hallgatott, és azt mondta a német, hogy nem tudok úgy meghalni, ha nem bocsájt meg nekem. És csak valamikor katolikus neveltetést kapott ez a német tiszt. És aztán Wiesenthal ült, és aztán hozott egy döntést a szívébe, szó nélkül kiment a szobából. És aztán vége lett a háborúnak, figyeljetek, nem bocsájtott meg a németnek, de soha nem tudta elfelejteni ezt a jelenetet. Soha nem tudta túltenni magát ezen az egészen, és szeretett volna minden erejével igazolást kapni, hogy jól tette, hogy nem bocsájtott meg. És már vége volt a háborúnak, leírta ezt a történetet egy levélben, és elküldte 32 embernek a világon. Papoknak, lelkészeknek, filozófusoknak, ismertebb embereknek, akkor már ő is ismert volt a Wiesenthal központ miatt. Ugye mindenki tudta, hogy ő nácikot üldöz. És megkérdezte, hogy te mit tettél volna. És a 32-ből 6 olyan levél érkezett, akik azt mondták, hogy nem jól tetted. Nem volt helyes, meg kellett volna bocsájtanod. De még keresztények is azt mondták, hogy én még meg is folytottam volna az ágyon. Nem tudod szabadulni a gondolattól. Tudjátok, hogy mire gondoltam? Tudod, amikor nem bocsájtok meg valakinek, akkor mit csinálok valójában? Azt az embert, azt a szemét és azt a helyzetet cipelem magammal mindenhol, bárhová megyek, és saját magamat kötözöm meg, és a szívembe, szívemet ez fogja betölteni a gyűlölet. Nem bocsájtok meg, és megtartom a haragomat, tudod, és így élem az életemet. És sokan menekülnek, úgy értem, hogy a bizonyos történések elől azt gondolják, hogy egy másik földrészen majd nyugalmat lelnek. De csak hadd mondjam el, hogy mi lesz ugyanaz, akárhová utazol. Te magad. Nem tudsz magad elől elfutni. És ha nem bocsájtok meg, akkor ott őrizgetem a szívemben azt a gyűlöletes dolgot, tudod, ami elől menekülnék legszívesebben. Úgyhogy a megbocsájtás amellett, hogy egy isteni dolog, még gyakorlatilag egy szükségünk, egy lelki szükségletünk, hogy el tudjunk engedni dolgokat. És megnéztem a megbocsátani, itt a Máté 6.12-ben, a görögben ezt a szót, aphiémi, megbocsátani, jelentése dobhajit, tudod, messzire eldob, elhajit, elküld, elenged, felment, megszüntet, figyelmen kívül hagy, elhanyagol. Tudod, amikor megsértenek engem, vagy megbántanak, akkor szeretném ezt a megbántottságot messzire eldobni, elhajítani, figyelmen kívül hagyni, felszabadítani magam ez alól. És hogyha nem pusztán önmagamra gondolok, ha bár Sanyinak ez az egyik alapelve, ha jól tudom, és én is szeretném ezt a magamévá tenni, hogyha előbb én magam nem vagyok rendben, ha bennem nincs egység, akkor senki mással sem tudok majd egységben lenni ezen a világon. Ha az én szívemben nincsen béke, ha az én szívemben harag van, akkor hogyan tudnék élni egy olyan életet, ami kívánatos lehet egy másik ember számára? Vagy milyen keresztény életet tudok élni? Kiválogatok dolgokat a Bibliából, amit meg tudok tenni, vagy ami tetszik nekem, és aztán a többinek hátat fordítok. Van egy drága hölgy egy munkahelyen, és beszoktam menni, mert egyik családtagom ott dolgozik, és segített, tehát megkért néhány dologra, segítettem, de aztán nem vittem végig a dolgot, mert fáradt voltam, tudod, egy darabig segítettem, aztán utána csak hagytam, nem tudtam már vele foglalkozni. Ez 2 éve volt, és azóta ferde szemmel néz rám, akárhányszor találkozunk a folyosón. És a beszélgetésünk során kiderült, hogy ő állítólag hívő, templomba jár. És csak keresem az alkalmat, hogyha legközelebb találkozunk, hogy oda megyek, és csokolom, tessék felszabadítani magát, tessék nekem megbocsájtani. Ilyen vagyok, sajnos nem vagyok tökéletes, de látom, hogy ez gondot jelent. Egyrészt közénk áll, látom, hogy nem szívesen köszön, mondjuk, tehát annyira engem ez nem bánt, de ön miatt, hogy bocsássunk meg a másik embernek, és lehet, hogy könnyen megbocsájtasz egy másik embernek, és lehet, hogy pont magadnak nem bocsájtasz meg. És tudod, ez valami nagyon fontos dolog, hogy Jézus a kereszten megbocsájtott neked, csak megbocsájtott neked, el van engedve, elvégeztetett, egyszer és mindenkorra. Kérlek, bocsáss meg magadnak. Hányan élik úgy az életüket, hogy 80 éves korukban, tudod, csak, figyeljetek, és tényleg ezzel fogom befejezni, egy brazil labdarúgó kapus, az 1950-es labdarúgó VB-n, pont Brazíliában, azt hiszem, hogy Uruguayjal játszottak és kikaptak. Ne kövezzetek meg, ha tévedek, de a lényegre esküszöm. Kikaptak a döntő mérkőzésen, mert a kapus hibázott. Figyeljetek, attól fogva nem volt élete. Úgy értem, ment a piacon a kapus, és újjal mutogatott rá egy nagymama az unokájának. Látod, emiatt az ember miatt sírt egész Brazília. És akárhova ment, ezzel találkozott. Az 1994-es labdarúgó VB-n be akart látogatni a brazilok öltözőjébe, és a brazil szövetségi kapitány nem engedte be, mert azt mondta, hogy te bal szerencsét hoznál ránk. És a halálos ágyán azt mondta, hogy Brazíliában 40 év az élet fogytiglan, de én 50 éve vagyok fogságban. És a halálos ágyán magyarázkodott, hogy nem csak rajtam múlt, és tudod, így élt le 50 évet, hogy nem tudott megbocsájtani magának. Nem tudott. És szegény Gros és Gyula is így volt, és az aranycsapatnak a magyar labdarúgó válogatott 1954-ben második lett a labdarúgó VB-n. Sose tudtak megbocsájtani maguknak. Sose, tudod. Így éltek le egy életet. A szabadságra lettünk megszabadítva. Tudod, ezek a dolgok nem számítanak. Ezek olyan picik. Ott van a hatalmas Isten a kereszten is, és azt mondta, tudod, kinek hiszel? A gonosz szívednek, tudod, én egy csomószor beleesek ebbe a csapdába. A gonosz szívem azt mondja, hogy semmire kellő vagy, kárhoztasd magad. De Róma 8:1, hogy nincs semmi kárhoztatás. Kinek hiszek? Istennek a kereszten, annak, hogy elvégeztetett, hogy ő nem haragszik rám, hogy ő szeret engem, hogy szeretne velem közösségben lenni, vagy a gonosz szívemnek, aki el akar távolítani Istentől, vagy a démoni kivetítéseknek, kinek hiszek, ha nem bocsájtok meg magamnak, milyen életem lesz. Nem tudom, hogy vagy vele, aki nézed, vagy hallgatod, haragszol-e magadra, vagy nem, haragszol-e másra, vagy már megbocsájtottál, nem tudom, de azt szeretném mondani, hogy minél gyorsabban megbocsájtasz magadnak, illetve másoknak, annál szabadabb életed lesz. Tedd meg! Túl rövid az élet. Túl értékes az élet ahhoz, hogy haragudj. Tudod, az egyik legfontosabb bibliai alapelv, az evangélium alfája és omegája az, hogy tudod, a megbocsátás az, ami életet hoz közénk. Isten megbocsájtani jött hozzánk. Nem a hatalmát fitoktatni. Isten megbocsájtani érkezett, és ez a miénk lehet, a tied és az enyém. És figyelj, így érdemes élni, szabadon, békével a szívemben, igazi kapcsolatokkal, amikor nem áll közém az én haragom, az én neheztelésem, tudod. És akkor élek egy életet, és oda fognak jönni az emberek, és azt mondják, hogy csinálod, mondd, honnan meríted az erőt. És akkor én el tudom mondani, nekem van egy Istenem, aki megbocsájtott, aki felruházott engem erővel, Filippi 4.13. Mi erre is van erőm, erre a hatalmas dologra, amit annak idején nem tudtam megérinteni, amitől menekültem, ami megnyomorította az életemet, tudod. De van egy Istenem, Jézus Krisztus, aki adott nekem erre erőt, meg tudok bocsájtani, és így tudok menni, szabadon és békével a szívembe, és ezt elmondhatom másoknak is. Jó ez? Bocsáss meg magadnak és másoknak. Hé, nagyon fontos. Köszönöm.
Sziasztok! Ez nagyon jó volt. Igaz? Tudsz erről még egy fél órát beszélni? Nem?
Most nem.
Arra én is. Örök biztonság. Azt hiszem, ma nem fogunk beszélni az örök biztonságról. De lehet, hogy mégis, majd meglátjuk. De nem tudok szabadulni ettől a gondolattól, amit Ernő megosztott velünk. Ahogy hallgattalak, valójában egy szó jutott az eszembe, ami nagyon alapvetően gyötör minket a megbocsájtás szintjén, de valójában egy sokkal nagyobb területet árnyékol be hasonló módon. És ez a kifejezés egy olyan, amit viszonylag gyakran használunk, és amely nem is bonyolult. Tehát valójában nagyon egyszerű. De ami olyan zsigeri mélységgel tart minket fogva, hogy bár egyszerű, bár tudunk róla mind, mégis úgymond áldozatai vagyunk, és ezen gondolkoztam, hogy vajon hogyan lehetne erről múlt időben beszélni, áldozatai voltunk. És ez az önigazság. Az önigazság. Ami, ha jól értem, akkor az emberi tragédia gyökere és magja. Amikor Isten azt mondta Ádámnak, hogy ne egyél a jó és rossz tudásának a fájáról, akkor valójában azt mondta, hogy vigyázz, nehogy az önigazság betegségébe esél. Mert ugye a jó és rossz tudásának a fája azt hozta magával, hogy az ember olyan lett, mint Isten, jónak és rossznak a tudója. Azaz, attól a pillanattól fogva az embernek volt egy ítélete, egy döntése Istentől függetlenül. Ha ebből indulok ki, hogy a bűnbeesés után ez lett az átok, illetve nem is az átok, ez történt, akkor előtte valószínűleg nem volt nekik, igaz? Ez valószínűleg azt jelenti, hogy a bűnbeesés előtt Ádám és Éva egyetértettek Istennel. Alapvetően a lelkükben nem volt ott az a funkció, amely ítéletet hoz részinformációk alapján, vagy információk nélkül. Alapvetően az volt a lelkükben, hogy valódi információjuk bármiről csak Istentől származhat. Ő az, aki tudja, hogy mi micsoda. Ő az, aki meg tudja mondani, hogy a világegyetem, amely létezik, tőle, általa és érte valójában milyen, hogy az hogyan működik, hogy abban mi a helye az embernek, mi az ember felelőssége és mi nem, hogy mi igaz és mi nem, hogy mi a valóság. Azt gondolom, hogy a bűnbeesés előtt nekik nem volt más forrásuk, csak Isten. És Isten találkozott velük hűvös alkonyatkor, és tanította őket. Beszélt hozzájuk. valamelyik eredményes élettalálkozó után volt egy hozzászólás, ahol arra utalt a kérdés, hogy valószínűleg Ádám és Éva nem három napig éltek az elbukás előtt Istennel az Édenkertben, hanem négy vagy öt napig legalább. Talán még egy hét is lehetett. Nem, valószínűleg sokáig. Tehát azért egy egész emberi, úgymond kultúra indult el a bűnbeesés után, ugye? Isten kiűzte őket az Édenkertből, odaállított két darab kerubot, igaz? Lángpallossal. Egész biztos vagyok benne, hogy George Lucas az innen vette a lézerkard ötletét. És azért tette, hogy ne tudjanak enni az életfájáról, hogy ebben a bukott, átkozott állapotban aztán örökké létezzenek, örökké éljenek. Ez egy védelem volt. Ha ettek volna az életfájáról ebben a bukott állapotban, akkor állandósították volna a bukást. És Isten azt mondta, hogy nem, ezt átmenetivé tesszük, ezt megbocsátjuk, ezt elhajítjuk messzire. Én vagyok a mindenható, és én egy olyan módon működök, olyan lehetőségeim vannak, olyan hatalmam van minden fölött, ami csak van, mert minden, ami van, én bennem van, hogy nektek tanulnotok kell. Nekem olyan megoldásaim vannak, olyan lehetőségeim rendbehozni, megfordítani, hogy nem szabad elhamarkodottan ítélned, nem szabad azt gondolnod, hogy kifundáltad, hogyan működik a világ. Valójában arról van szó, hogy mind azzal, amit teremtettem, mind azzal, amit körétek raktam, elkezdtelek titeket tanítani arra, hogy mi vagyok én, és ki vagyok én, és hogyan is gondolkozom. De én végtelen vagyok. Egy végtelen merítés az, amivel megérthetsz engem, átfoghatsz engem. Nem vagy rá képes. De ez nem baj. Ha fogod a kezemet, ha velem vagy, ha hűvös alkonyatkor találkozol velem, és kérdezel, és én mesélhetek neked, és beavathatlak a titkaimba, akkor bár nem fogsz látni mindent, de amit látsz, úgy fogod látni, ahogy az tényleg van. De ne egyél a jónak és rossz, jó és rossz tudásának a fájáról. Mert azon a napon, amikor eszel arról, meg kell halnod. Mert olyan leszel, mint Isten. Jónak és gonosznak ismerője. Olyan leszel, mint én, anélkül, hogy én volnál. Olyan leszel, mint én, anélkül, hogy végtelen volnál. Anélkül, hogy mindent tudó volnál, anélkül, hogy teljes bölcsességű volnál. Mindössze az ítélet képességét fogod megnyerni. És ez az ítélet mindig téves lesz. Egészen addig, amíg hűvös alkonyatkor nem találkozol velem, kérdezel tőlem, én tanítalak, és te azt mondod, hogy ámen. Akkor igazad van. De mind az, ami megszületett a bűnbeeséskor, amit most nagyon leegyszerűsítve úgy hívunk, hogy önigazság, az becsap téged. Az egy olyan döntés, egy olyan vélekedés, egy olyan megállapítás a valóságról, amely elegendő információ nélkül, megfelelő adatfeldolgozó kapacitás nélkül, és megfelelő adatfeldolgozó elvek nélkül. Egy bűnös, azaz az eredeti célból kizökkent processzorral történik. Minden beteg benne. És az ítélet, amit hozol, nem felel meg a valóságnak. Mire azt mondod nekem, hogy dehogyis nem, Sanyikám. Te egy vallási fanatista vagy. Én anélkül, hogy a Bibliáról tudtam volna, simán felépítettem egy sikeres vállalkozást, boldog családban élek, atomfizikus vagyok, és gyakorlatilag egy csomó fejlesztés, rendkívül összetett, rendkívül precíz, rendkívül mély gondolkodás fűződik a nevemhez. Miről beszélsz? Úgy értem, 10-ből 9-et beletalálok. Mondtam én, hogy ez nincs így. Mondtam én, hogy a kapacitásunk a nullával egyenlő? Nem a nullával, annál egy picit több. Valamilyen szintig, a nyilvánvalóig eljutunk. Valamilyen szintig, amilyen szinten hűvös alkonyatkor találkoztunk Istennel, hallgattunk rá, és azt mondtuk, hogy úgy legyen, olyan szintig összhangban vagyunk a valósággal. A legtöbb ember, bár az ördög dolgozik ezen, még hisz az általános kijelentésnek. A legtöbb ember még elhiszi, hogy egy, meg egy, és megszámolja, egy, kettő, az kettő. Miért hiszi? Mert a lét valósága megtanította rá. A lét valósága egy olyan, amely felette áll az emberi véleménynek, az emberi akaratnak, az ember vagy elfogadja, vagy rajta veszít. De a valóságot, amely körülvesz minket, ki tette ide? Isten tette ide. És azért tette ide egy ilyen határozott renddel, hogy ez a rend tanítson minket. Őróla, a valóságról. Úgyhogy miközben az ember bukott, és részinformációk alapján megfelelő bölcsesség nélkül hozza meg a döntéseit, sokszor beletalál. És ha nem is talál bele teljesen, a tévedésének a következményei sokszor olyan hosszú idő múltán érik csak utol, hogy azt hiszi, hogy nem is tévedett. De a való igazság az az, hogy Isten nézőpontjától elszakadva a nézőpontunk valamilyen mértékben, de téves. És csak ahogy Ernő beszélt, hát ez a megbocsátás talán az egyik legélesebben a húsba vágó olyan téma, ami ezt bizonyítja. Mert úgymond az igazságnak, és hadd vezessem be ezt a gondolatot, több szintje van. Ami nem azt jelenti, amit a relativizmus mond, hogy mindent csak más nézőpontból kell nézni, és attól megváltozik. Hanem azt jelenti, hogy az adott dolgoknak több mélysége van. Tehát mondjuk azt, hogy az egyik mélység az az, hogy te tartozol nekem. Tartozol nekem. Kölcsön adtam neked 1000 forintot, és nem adtad meg. Nem adtad meg. Adós vagy, és én behajtom ezt az adósságot. Az igazságnak a következő szintje az az, hogy a bátyám vagy. A rokonom, aki az egész életében gondoskodtál rólam, életedben gondoskodtál rólam, mindenedet odaadtad volna nekem. Innentől az, hogy 1000 forinttal tartozol, nem szűnt meglétezni, ez továbbra is igaz. De vajon annak a fényében, hogy ki tartozik, hogy ő kicsoda, hogy milyen befektetése volt az életedben, változik-e ennek az adósságnak a jelentősége? Az igazság soha nem a mi személyes érdekeinkre korlátozott mikrovilágban értelmezhető. Mert miközben én azt mondom, hogy nekem igazam van, az én kijelentésem, amely elsősorban a saját érdekeim, a saját nézőpontom, az a rendelkezésre álló információk, a lelki beállítottságom, a sebeim, a lelki torzulásaim, és nem tudom milyen egyéb tényezőkből áll össze olyanra, amilyen, ez a kijelentés, abban a pillanatban sérti 28 körülöttem álló másik embernek az ugyanilyen módon teljes meggyőződéssel és teljes integritással tett kijelentéseit. És vagyunk több mint 7 milliárdan. Egyetlen igaz nézőpont van. Egyetlen helyes nézőpont van. Istené. És igaz, hogy minden relatív. Egészen addig, amíg Isten az a végső viszonyítási pont. És akkor ezt hívjuk abszolút igazságnak. És azt gondolom, hogy az emberi szenvedéstől való szabadulás legrövidebb útja az a jó és rossz tudásának a fájától való szabadulás. Azt gondolom, hogy 100 emberből 100 azért szenved a legtöbbet, mert önigazságban él. Mert valamilyen mértékben abban az illúzióban, abban a répképben él, hogy neki igaza van. És ez megnyomorítja az életét. Én például aggódom. Félek. Bármitől. És olyan mélyen érzem ezt a félelmet, hogy nekem ne akard elmagyarázni, hogy nincs mitől félnem. Félek. Aggódom. A jövőtől. A jövő bizonytalan. Tudtátok, hogy a jövő bizonytalan? A jövő bizonytalan. Bizonytalan. Aggódom. Félek. Mire jön Isten, ugye, egy Mózesben is, amikor Ádám és Éva elbuktak, jött Isten, és mi volt az első kérdése? Az első az az volt, hogy Ádám, hol vagy? Isten keres minket a bukott állapotunkban. És az első, amit teszünk a bukott állapotunkban, az az, hogy kijövünk Isten jelenlétéből. Miért tesszük? Mert Isten nem fogad szót nekünk. Ő másképp gondolkozik. És erősebb, mint én. Úgyhogy félek tőle. Mert ő másképp gondolkozik. És nem tudom, mit fog tenni velem, mert ő másképp gondolkozik. Félek tőle. A második, amit kérdezett Isten, ki emlékszik rá, hogy mi volt a második, amit kérdezett Isten Ádámtól ebben a beszélgetésben?
Miért rejtőztél el, miért
hűtál? Azt nem tudom, hogy azt kérdezte. Az volt a második? Nem, szerintem ott ugrották ezt a témát. Mindegy, akkor lehet, hogy a harmadik kérdés. Nem tudunk más tenni, oda kell lapoznunk. Valami olyasmit mondott, azt hiszem, Ádám, hogy elbújtam, mert mezítelen vagyok. Hallottam, hogy jössz, megijedtem, mert mezítelen vagyok. Valami ilyesmit mondott, igaz? És igaz? És utána mit kérdezett Isten?
Ki mondta neked?
Ki mondta neked? Ki mondta neked? Ki mondta neked? Ez az életünk drámája, hogy önigazságban élünk, és hamis információk alapján, hamis következtetéseket levonva élünk. Félek, aggódom, mire jön Isten, és nagy-nagy szeretettel és nagy-nagy szelídséggel megkérdezi, hogy ki mondta neked, Sanyi, hogy félj. Ki mondta neked, hogy félj? Honnan veszed, hogy félned kell? Honnan vetted az információt, hogyan vontad le a következtetést? Honnan tudod, hogy félned kell? Ez a legalapvetőbb kérdés. Te honnan tudod, amit tudni vélsz? egyszerű ismeretelmélet. Honnan tudod? Ki mondta neked? És a válasz valószínűleg ez, én mondtam magamnak. Én mondtam magamnak. Én mondtam magamnak. Mert ettem a jó és rossz tudásának a fájáról, és megszületett bennem az ítélet. Olyanná lettem, mint Isten, aki Isten nélkül már eldönti, hogy mi a jó és mi a rossz, hogy mi az igaz és a hamis, hogy mi hogy van. És ez az ítélet elszakít engem a valóságtól, elsőnek elszakít Istentől, és utána elszakít minden egyéb dologtól, valamilyen mértékben. Egy meg egy az még mindig kettő, itt még nem szakadtam el, de hogy ránézek az életemre is, élhetek-e örömmel, vagy félnem kell, itt már elszakadtam. Ez már bonyolult. Ezt már nem tudom kiszámolni egyszerűen. Itt már megcsal engem az én szívem, az én önigazságom. Úgyhogy Isten végtelenül leegyszerűsíti azt a végtelenül bonyolult képletet, amiben mi emberek a bukás óta belekeveredtünk. Minden valójában nagyon egyszerű, csak mi bukott emberek tettük nagyon bonyolultá. És Isten leegyszerűsíti ide. Nem kellett volna enni a fáról, jó volt úgy, hogy te nem ítéltél önmagadban is egyedül. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehettek gondolataid. Ne viccelj! Ez nem azt jelenti, hogy robot voltál előtte. Ne viccelj! Ez nem azt jelenti, hogy előtte agyhalott voltál. Ne viccelj! Ki nevezte el az állatokat? Ádám nevezte el az állatokat. Isten minden állatot úgy hív, ahogy Ádám nevezte el. Isten megosztotta a tekintélyét, a hatalmát, a birodalmát Ádámmal. Isten mindig is örökösnek akarta Ádámot és Évát, minket, embereket. De a módszer nem lehet más, mint az Istennel való kapcsolat, a tőle való függés, hogy találkozunk vele hűvös alkonyatkor, ő tanít minket, és mi tanulunk tőle. És hogy ő a szemünk, ő az orrunk, ő a kezünk, ő a feje a testnek. Ő a feje a testnek, ő a királya az országnak, ő a férje a feleségnek, ő az apja a gyermekeknek. Így van. Mindegy, hogy mi mit akarunk, ez a valóság. A legvégső metafizikai valóság az, hogy Isten létezik, minden ő benne, ő általa és ő érte áll fönn, és hogy az ő valósága végtelen. És ebben a valóságban mi tökéletesen úgy tudunk működni, hogyha őtőle függünk, ha vele vagyunk kapcsolatban, ha fogjuk a kezét. Mint amikor rákapcsolódok egy végtelen számítógépre, egy végtelen energiaforrásra, és tökéletesen működök, és tökéletesen a helyemen vagyok. És ez a végtelen hatalom nem leural engem, hanem szabadon enged. Azt mondja, hogy amikor én hozzám jössz, ugye, és megismersz engem, János talán 8-ban, megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Úgy értem, az ember az Istentől való elszakadásban, az önigazságban nem szabadságot talál, hanem rabságot. Önmaga korlátozottságának, korlátoltságának, önmaga tévítéletének, önmaga bukott állapotának a börtönét találja. Szabadságot ott találunk, ahol összekötjük magunkat Istennel, a végtelen forrással. És ő annyira szeret minket, hogy szabadon enged. Galáciaiakhoz írt levél, hogy szabadságra lettetek megszabadítva. Ne engedjétek magatokat újra szolgasság igájába fogni. És ugye a szolgasság igája alatt itt a törvényt érti, a cselekedetek rendszerét. A szabadság helyett, amivel Isten megajándékozott minket. Úgyhogy mi történik? Meghozom az ítéletet, és meghalok. Elszakadok elsőnek Istentől, aztán megítélem a testvéremet, mert tartozik 1000 forinttal, elszakadok tőle, aztán megítélem a gazdasági környezetet, ahol már nincs lehetőség semmire, nagy bölcsen észrevettem, és megállapítottam, és elszakadok a gazdasági lehetőségektől, és ítélek itt, ítélek ott, felültem a kis bírói székembe, kis zsíros, gusztustalan ujjacskákkal mutogatok jobbra-balra, és egy rémképben élek a való igazság helyett. Milyen jó kis üzenet. De hogy egy hosszú történetet rövidre fogjunk, van gyógyulás ebből. Van gyógyulás ebből. És ezt a gyógyulást úgy hívják, hogy alázat. Unjuk már, annyiszor hallottuk. Alázat. Az alázat csak azok kedvére, akik esetleg ezt a felvételt hallják először, az nem... az alázatoskodás, hanem egy ismeretelméleti fogalom az igazsághoz való viszonyulást jelenti. Az alázatos ember ragaszkodik a tényekhez a saját véleményével szemben. Az alázatos ember valójában az, aki felismerte az önigazság csapdáját és harcol ellene. Ez az alázat. Ezt értitek? Az alázatos ember az az, aki tudja, hogy be van csapva, aki tudja, hogy téves ítéletek tömkelegét hozza, aki tudja, hogy ha nem veri láncra ezt a szörnyeteget, aki megszületett a bűnbeeséssel, akkor az a szörnyeteg elpusztítja az életét. Éppen ezért harcol ellene, mégpedig úgy, hogy tudatosan azzal, amilyen még van, hogy egy meg egy az kettő, azzal, amit még tud a valóságról, azzal nagyon agresszíven és nagyon tudatosan megkérdőjelezi, újra meg újra megkérdőjelezi a saját nézőpontját, a saját álláspontját. És nagyon tudatosan, nagyon agresszíven keresi a valósággal való összhangot. Úgymond keresi az igazságot. Keresi azt a valós nézőpontot, azt a magasabb nézőpontot, azt a lehető legmagasabb nézőpontot, amelyből a legkisebb a tévedés. Mert megfojtanám a testvéremet az 1000 forint miatt. És lángba borítanám a családunkat egy viszályban, ami egy nevetséges apróság miatt indul. De megtenném, mert ott van a lelkemben ez a görcs, ott van a lelkemben a bukottság, a kapzsisága, ott van a lelkemben minden, ami rossz. És én ítélek ezek alapján, a pici információk alapján, amik van, az indulatok alapján, amik jönnek belülről, én ítélek, és lángba borítom az életemet. De megijedek ettől, és azt mondom, hogy itt jön egy szándék, és elkapom a nyakát, és elkezdek, mint egy óriási kígyóval harcolni, rátekeri magát a testemre, ezt nyomja ki belőlem a szusztét, nem engedem el a nyakát, és lassan ereszt a szorítás, és le tudom szedni magamról, és meg tudom kérdezni Istent, hogy van-e egy másik nézőpont, ahol nem kéne lángba borítanom az életemet. És Ernő, ahogy mondta, Isten azt mondja, hogy mi lenne, ha megbocsájtanál a bátyádnak? Mi lenne, ha elengednéd az 1000 forintot? Mi lenne, ha emlékeznél rá, hogy ő a bátyád és szeret? Mi lenne, ha emlékeznél rá, hogy közös apátok van? Mi lenne, ha emlékeznél rá, hogy van egy igazi bíró, van egy igazi igazság, amit megkérdezhetnél? Mire azt mondod, de nekem nem a bátyám tartozik, hanem egy idegen. Mire Isten azt mondja, hogy ez csak a te szempontodból egy idegen, az enyémből, a testvéred. Mert én vagyok a ti atyátok, mindannyiotoknak. És mindannyian tartoztok nekem. És valójában csak nekem tartoztok. Mert nincs más, akinek tulajdona van rajtam kívül. Észrevetted, hogy nincs tulajdonod? Nincs semmid. Minden, amit a kis kezeddel görcsösen szorítasz, az valami, amit az én birodalmamban bitoroltál el. Mert minden az enyém. A föld, az ég, a mező, a lehellet, amit beszívsz ebben a pillanatban, az enyém, az én levegőmet szívod. Igazságot akarsz? Ne akarj igazságot. akar inkább kegyelmet, meg nem érdemelt jótéteményt. Mert én ilyet osztok mindenkinek. És ha én ilyet osztok mindenkinek, ha az én világomban ez a rend, akkor mi lenne, ha te is igazodnál ehhez a rendhez? Mi lenne, ha lemásznál a bírói székből, ahova én nem ültettelek? Mi lenne, ha abba hagynád a valóság torzítását az önigazságoddal, hogy kimondod az ítéleteket, amelyek csak nem felelnek meg annak, ami van, és kérdeznél tőlem, és jönnél hozzám hűvös alkonyatkor, és én beavatnálak a titkaimba, és szabadon engednélek, nem zárnálak be, hanem azzal az igazsággal, amit megismertél, engedném, hogy repülj, hogy kigyere és bemégy, hogy elmenj és hirdesd az igazságot, amit megismertél, hogy elmenj és élj az igazsággal, ami már a tiéd, és gyógyulást vigyél mindenhova, ahova mész, és nem tüzet, hanem gyógyulást. Önigazság lángba borítja az életünket, kicsiben és nagyban. Bezár egy olyan pokoli kis börtönbe, mint az aggodalom, mert én azt mondtam, hogy van miért félnem. És mert én megállapítottam, hogy mi fontos és mi nem. Én megállapítottam, hogy kire számíthatok és kire nem. Én eldöntöttem, hogy Isten most fog-e nekem segíteni, vagy nem. És szerintem nem fog. És Isten csendesen jön, és azt kérdezi, hogy ki mondta neked, hogy nem fogok segíteni. Ki mondta neked? Hát, jobb lesz, ha elbújok, mert látom, hogy nem értesz egyet velem. És ott ülök a bokorban, fügefa levelekkel körbetekerve, és még büszke is vagyok rá. Van egy gyógyulás az önigazságból, az alázat, ahol felismerem, hogy úgymond elmebeteg vagyok, ahol felismerem, hogy le kell győznöm ezt a szörnyet, és tudatosan meg kell kérdőjeleznem az ítéleteimet, és tudatosan összhangba kell őket hoznom a valósággal. Egy üzletember ezt csinálja, még akkor is, ha nem hívő. Épp most akar befektetni 100 millió forintot egy kétes üzleti lehetőségbe. Befekteti? Nem, amíg kétes. Mit csinál? Nyomoz. Mit csinál? Információt gyűjt. Mit csinál? Piacot kutat. Mit csinál? Felméri a lehetőség valóságát. Nem hallgat csak úgy a szívére, mert a szíve mit csinál? Azt mondja, még gazdag szól. És a kapzsiság a szívében válaszol, nyomjuk bele a 100 millát, és lesz belőle 1 milliárd, tudod? És a szívünk csalárd. De ha már ezt háromszor eljátszotta, és az első 300 millióját elégette, a negyedik 100 millióval már óvatosabban bánik. Mit csinál? Utána néz, kutat, nyomoz. Tisztában van vele, hogy lakik benne egy őrült valaki, aki elszakadt a valóságtól, egy bolond, aki nem szégyenli hangosan hangoztatni a tévedéseit, és harcol ellene, és nyomoz, és utána néz, és végig gondolja. És hogyha igazán bölcs lenne ez a vállalkozó, akkor értené, hogy a környezet, amiben ő vállalkozik, jóval nagyobb annál, mint amit ő átlát. És hogy a vállalkozásának a teljes sikere, az igazi hosszú távú célok, amiket kitűzhet, maximum 60-70-80 évre szólhatnak. Miközben az örökké valóságban ott a szívében, miközben sose szeretne meghalni. Át kéne gondolnia, hogy mi van az igazán hosszú távú, mi van a 250 éves terveiddel. Hülye vagy, nincsenek 250 éves terveim, addigra halott leszek. És erre nem gondoltál? Hülye vagy, mit gondoljak róla? Hát csak önmagában, hogy van, ez nem méltó rá, hogy gondolkozz rajta? Hogy nem bírsz 20 évesnél hosszabb tervet szőni, mert abba se vagy biztos, hogy élni fogsz még akkor? Nem zavar ez a körülmény? De zavar, de mit csináljak vele? Esetleg gondolkozz rajta. De mit gondolkozzak rajta? Na ez a probléma, hogy még annyit se gondolkoztál rajta, hogy egyáltalán tud, hogy mit kell gondolkozni rajta. Meg fogsz halni. És nincs rá válaszod. És azt mondod, hogy nem is lehet. mire én megkérdezem tőled, hogy ki mondta neked? Ki mondta neked, hogy nem is lehet rá válasz? Ki mondta neked, hogy be vagy zárva abba a pici dobozba, amit te valóságnak hiszel? Ki mondta neked, hogy annyi az élet, amennyinek eddig gondoltad? Ki mondta?
És a vállalkozó barátom kicsit csendesebben áll, és vakargatja a fejét. És azt mondja, hogy 100 millát nem tolok bele egy üzletbe, amit nem gondoltam végig. De az életemet simán beletoltam egy koncepcióba, amin 5 percnél többet se gondolkoztam. Lehet, hogy újra kéne gondolnom az életemet. Az élet értelmét, célját, végét. És ha ezt elkezded, vállalkozó barátom, el fogsz jutni Istenhez. Sicsutya, el fogsz jutni Istenhez. És azon a ponton a kutatásod kibővül egy végtelen forrással. Megkérdezem Istent. Te hogy döntöd el, hogy hova teszel 100 milliót? Rákapcsolódom egy végtelen szuperszámítógépre, amely össze van kapcsolva a valóság minden kategóriájával, teljes és tökéletes biztonsággal, amely ki tud számolni minden következményt teljesen hiba nélkül. Belekalkulálja az összes érdeket, az én érdekeimet, a szomszédom érdekeit, a családom érdekeit, az összes lehetséges véletlenszerű eseményt, mindent belekalkulál, és én rá... Nem vállalkozunk. Vagy? Wow! 200-at nyomunk bele. Csináljuk. Megkérdezem Istent. Megkérdezem Istent. Wow! Csű! Ez jó. Ez az. Csak nem olyan, amilyennek te eddig gondoltad. Mert te nem így gondolod. Tudom, hogy nem így gondolod. Ott ülsz a bokorban. Spéci új fügefa levelekből. Most szőttél magadnak egy kis fűszoknyát, és büszke vagy rá. És ott ülsz, és osztod az eszet a bokorban. Király. Van élet a bokoron túl is. Ez lesz az üzenet címe, már hát a Matilda írja le. Van élet a bokor mögött. Mi? A bokron túl. Van egy ilyen rajzfilm, az egyik kedvencem, a Sövényen túl ez a címe. Van benne egy mókus, aki olyan gyors, hogy... rendkívül gyors. A mókusok, vagy nem tudom, milyen állat, nagyon gyors. És rájönnek, hogy a sövényen túl van egy paradicsom, egy lakótpark, ahol az embereknek mindenféle kincseik vannak, és a mókus szerez egy energiaitalt. És megtiltják neki, hogy megigya. De aztán egy nagyon válságos helyzetben a film csúcspontján rájönnek, hogy nincs más megoldás, oda kell adni a mókusnak az energiaitalt. És a mókus megissza az energiaitalt, és annyira felgyorsul, hogy, tehát egy ilyen fénysorompó indul, és ő látja, hogy a fénysugár jön. És gyakorlatilag egy pár perc alatt elintéz mindent, könnyed lazasággal. És ennek a kis csapatnak, akik a hősei ennek a történetnek, ők ilyen gyűjtögető kis állatok, és a drámájuk az az volt, hogy nincs mit enni. És egy egész éven keresztül gyakorlatilag egy évig gyűjtögetik azt, ami télire való. És nem volt mit összegyűjteni. És ez alatt az energiaitalos tuning menet alatt a mókus összegyűjtötte még az egész évre való tápanyagot is, azon kívül, hogy megmentette őket egy nagy tragédiától. Na mindegy, nem tudom, ezt miért meséltem el, azért, mert van élet a sövényen túl is. Gyere ki a bokorból. Szakíts az önigazsággal. Vedd észre, hogy a te elképzelésed a dolgokról
a dologról, vagy összhangban vannak azzal, amit Isten mond, vagy jóval az alatt vannak, amit Isten mond. Tehát amikor elengeded a saját véleményedet, elengeded a saját igazságodat, nem valami nagyszerűt dobsz el valami nyomorult vallásos közhelyért, hanem a korlátolt kis bezárt elképzelésedet dobod el a szabadságért. Rendben van? A szabadságot kapod cserébe. Ezt ígérte Isten, ha megismeritek az igazságot, az igazság szabadokká tesz titeket. Hogy? Oda is lapozok. És ennek van egy csattanója is. János 8:32. Azt mondja, a zsidókhoz mondja 31. versben, azt mondja, ti megtartjátok az én igémet, valóban a tanítványaim vagytok. Jó? Megtartani, megőrizni, amit Isten mond, hűs alkonyatkor találkozni vele, és megőrizni az emlékezetünkben, a gondolatainkban, amit mondott. És hogyha megőrizzük, akkor valóban kik vagyunk? Isten által tanított emberek, tanítványok. Olyanok, akik rákapcsolódtak a számítógépre, és hasznát élvezik ennek. A bolond az az, aki esetleg meghallgatja, amit Isten mond, de nem őrzi meg, és nem követi, nem a tanítványa. Gyakorlatilag egy intellektuális szórakozásnak tartja a Biblia olvasást, vagy nem tudom mit, mert nem viszi át a valós életébe. Nem a tanítványa Istennek, feledékeny hallgatója. És most ez nem arról szól, hogy mi majd mindenben engedelmeskedünk, de erre törekszünk. És én is elfelejtek dolgokat, nincs az a baj. De Jézus itt nagyon tisztán mondja, hogy ha megtartjátok, amit mondok, akkor a haszonélvezői vagytok annak, amit mondtam, a tanítványaim. És itt folytatja, megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Az igazság nem börtönbe zár, hanem megszabadít. A valósággal való összhang megtalálása nem elvesz, hanem ad. Bilincset vesz le legfeljebb, és szárnyakat és szabadságot ad. Mert Isten szabadságra hívott el minket. Isten nem rabszolgáknak teremtett embert, hanem családnak, gyermekeknek, feleségnek, testvéreknek. Szabadságra lettünk elhívva. Isten, ha robotokat akart volna, robotokat teremtett volna. Gépeket, akik megteszik, amit akar. De minek neki gép, amikor szól és van? Minek neki bármi, ami nincs értelme? Bár csinált állatokat, de azok is szabadok. De mi emberek az ő képére lettünk teremtve. És azt a szabadságot, amit nekünk szánt akarja visszaadni, azzal, hogy megismerjük az igazságot. Egy jó kérdés az az, hogy mi az igazság. Harminchatodik vers adja meg erre a választ. Ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. Megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket. De mi az igazság? Az igazság nem egy dolog, nem egy nagy válasz, hanem egy személy. És a szó, hogy igazság, mondhatnánk úgy is, hogy valóság. És a valóság Isten. És Isten azt mondja, hogy én nem egy könyvnyi információt adok neked, hanem a kezedbe adom az egész valóságot, magamat. Én a tiéd leszek, és te az enyém. Hihetetlen magasságba emellek, hihetetlen hatalmat adok neked. A semmiből a mindenbe emellek, magamat adom neked. És ha megismersz engem, mint az atyádat, mint a fejedet, mint a barátodat, mint a testvéredet, ha megismersz engem, akkor valóban szabad leszel. Más ez, mint amire készítettek minket, igaz? Más ez, mint amit a menedzserképzőn tanultunk. A baj csak az, hogy amit a menedzserképzőn tanultunk, az első fél év lelkesedés után semmi egyebet nem hagyott maga után, csak depressziót, kétségbeesést. Hogy a legokosabbak között vagyunk, és az, amit tudunk, nem visz minket sehova. Sehova. sehova az életszintjén. Össze tudok adni egy meg egyet. Tudok rakétát építeni, ami elrepül a Holdra. Tudok három ismeretlenes egyenletet megoldani, de nem tudok élni. Életet nem találok. Életet nem találok. Mind az, amim van, csak az elkeseredést növeli. Mert mind az, amim van, és amit nagy nehezen megszereztem, bizonyítja, hogy az élet reménytelen. Mert amíg nem volt meg nekem, reméltem, hogy ha meg lesz, majd javul valami. Azt most megvan, és nem javult semmi. És megvan a következő, a következő, a következő, pénz, paripa, fegyver, és egyik sem tesz szabaddá. Egyik sem hozta az életet. Mi lenne, ha kipróbálnál egy új megoldást? Mi lenne, ha kipróbálnád Istent? Mi lenne, ha hallgatnál a szavára? Megőriznéd, amit mondott? És a tanítványa lennél? És az igazság, ő maga, és amit tanított, persze ezek összefüggnek, megszabadítana téged. Egyszer s mindenkorra, örökre, visszacsinálhatatlanul. Mi lenne, ha az örök élet már most elkezdődne? Nem majd egyszer, hanem most. Örök életünk van. És akkor megbocsájtunk. Megbocsájtunk. És az önigazságunkat, és ez az utolsó gondolat, Isten nem letorkolja. Kuskölyök! Azt mondtam, hogy másképp csinálod! Ezt is megtehetné, nem? Nem? Megtehetné? Ő a mindenható. És igaza van. Hanem mit csinál? Hogy hívták az úriembert? Vízentál? Mi a keresztneve? Simon? Simon. Simon, gyere ide. Gyere, Simon. Gyere. Hadd meséljek el neked egy történetet. És milyen történetet mesélne Simonnak? A sajátját valószínűleg. Elmesélni egy a pokol felé tartó bukott emberiség történetét. Akik tévedésben vannak. Akik között vannak náci tisztek. Vannak sztálinok, és vannak hitlerek. Vannak emberevő vadtörzsek. Kegyetlen bálványimádó népek. Brutális. Ahogy Ernő mondta, gyomorkavaró történetek. És ahogy Isten elmeséli, hogy ő vállalja mindannyiukért a felelősséget, és ahogy ő elmeséli, hogy ő képes megszabadítani az embert a szörnyűségtől, amit tett, ahogy elmeséli, hogy képes leválasztani az ember bukását és a bukásának a következményeit magáról az emberről, ahogy visszapörgeti az időt, és megmutatja Simonnak azt a náci tisztet 2 évesen, 1 évesen, csecsemőként, úgymond ártatlanul. És aztán előre pörgeti az időt, és megmutatja ugyanezt az embert megváltottan, ugyanolyan ártatlanul. És közben megmutatja azt az árat, ami lehetővé tette ezt a csodát. A saját életét, amit odaadott. És megmutatja azt a végtelen igazságosságot, amely ebben a képletben megvalósul. Azt a megkérdőjelezhetetlen, tökéletes, isteni igazságosságot, amely ebben a képletben megvalósul. És utána, csak utána mondja azt, hogy Simon, ha én elengedtem a te tartozásodat, és elengedtem az övét is, nem tartozol-e te is azzal, hogy elengedd magadnak és neki is? Isten letorkolhatna minket, de nem teszi, mert mindaz, amit mond, megkérdőjelezhetetlen igazsággal mondatik. Nem azért kell megbocsájtani, mert Istennek ez a hepje, hanem mert a végső valóságot úgy fordította, úgy alakította, hogy ez az egyetlen igaz tett, az egyetlen igaz hozzáállás. Mert ő a bátyád, és én vagyok az atyád, és én kifizettem neked is, és neki is. És nem lángot akarok, és tüzet, még nem, hanem megbocsájtást. És aztán, amikor a megbocsájtás ideje lejárt, akkor jön a láng, és jön a tűz. De azt a napot ne várd. Azt a napot te ne várd. Úgyhogy a gyógyulás az önigazságból az alázat. És az életünk megváltozik. Döntésről döntésre. Amen. Köszönöm a figyelmeteket. Jézus, kérünk téged, hogy szabadíts meg minket az önigazságunktól. És hogyha valaki most hallott először rólad, akkor add, hogy elfogadjon téged, mint a megváltódat. Olyan egyszerű ez, mint egy ajándékot elfogadni karácsonykor. Te meghaltál mindannyiunk bűnéért, mindannyiunk tévedéseit, mindannyiunk önigazságát kifizetted, és csak annyit kérsz tőlünk, hogy fogadjuk ezt el, mint egy ajándékot. Úgyhogy kérlek, hogy bárhol is vagy most, hallgatod ezt a felvételt, nézed a videót, fogadd el Jézus Krisztust, mint a megmentődet, mint a megváltódat. Ő Isten, és ő kifizette minden tartozásodat. Úgyhogy csak mondd utánam, elfogadlak Jézus, ments meg engem, adj nekem örök életet. És amíg itt vagyok a földön, addig vezess, hadd csatlakozzak rád erre a szuper számítógépre, és szabaduljak meg a tévedéseimtől azáltal, hogy te vezetsz engem. A te nevedben, Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Ámen. Köszönöm a figyelmeteket.